Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mára Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napi evangélium Szent János könyvéből való. Jézus búcsú beszédében így szólt tanítványaihoz. Ha eljön majd a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Azért mondtam el ezeket, hogy ha majd eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kezdetben nem beszéltem róla, hiszen veletek voltam. Kedves hallgatók, kedves testvérek! Arról hallunk Jézus búcsú beszédében, hogy megígéri a Szent Lelket, akit így nevez Jézus vigasztaló. Szó szerint, ha az evangélium szövegét olvassuk, a görög szöveget, ez a szó így hangzik, parakletos, és az alapjelentése ügyvéd, védő. Ahogyan a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten trónja előtt a vádlónk a sátán, a gonosz lélek, aki be akar sározni, el akar pusztítani. Maga ez a szó, hogy sátán, ez is ezt jelenti, vádló. Isten előtt a vádlónk, a gonosz lélek, a sátán. Zakariás könyvében olvassuk, hogy Józsué főpap Isten trónja előtt állt, és mellette állt a sátán, aki vádolta. És aztán egy angyal jön oda, hogy megvédje őt. Az isteni ítéletkor a sátán a vádlónk, az angyalok és a Szentlélek, az Isten lelke a védőnk. Jézus sokat beszél arról, hogy ő maga védi a sátántól, a gonosz lélektől a tanítványait. Azt mondja szintén az utolsó vacsorán, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy próbára tegyen, megrostáljon, de én imádkoztam értetek. Ha majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet. Vagy egy másik helyen Jézus azt mondja, ne féljetek, ha majd helytartók és királyok elé hurcolnak titeket. Ne gondolkozzatok, hogy akkor majd mit mondjatok. Atyátok lelke fog szólni belőletek. Ott a bíróság előtt majd a Szentlélek lesz a védőtök. A sátán vádló, a Szentlélek pedig védő. Hadd tegyek itt egy kicsi kitérőt azzal kapcsolatban, hogy a sátán egyik legfőbb taktikája az emberrel szemben az, hogy vádol minket. Hatalmas terheket akar az emberek vállára tenni. Elhitetni vele, hogy ő bűnös, soha semmire nem fogja vinni. Tele van szennyel, rosszal az élete. Legjobb, ha meg sem próbál talpra állni. Úgy sem fog sikerülni. A sátán hatalmas bűntudatot gyűjt össze az ember vállára, ami az embert lassanként agyonnyomja. Nagyon fontos ezt világosan látni, hogy van olyan bűntudat, ami nem az Istentől való, és nem hozzá visz közelebb. A bűntudat addig keresztényi, addig helyes, amíg világosan mutatja a különbséget a jó és a rossz között. Világosan láttatja azt, hogy merre kell mennem, mi a helyes út. És addig is helyes a bűntudat, amíg a bűneinknek a fájdalmát jelzi. A furdalást, az, hogyha az ember helytelen dolgokat tesz, azzal a saját életét pusztítja. Amíg ezt a kettőt végzi a bűntudatunk, addig nagyon helyes sarkal a jóra. Képessé tesz arra, hogy világosan lássunk. De amikor a bűntudat egy ilyen hatalmas teherré válik, egy óriási hatalmas nagy súly, ami az embert szinte agyonnyomja. És azt üzeni az embernek, hogy te ebből úgyse fog soha kimászni. A bűneid túlságosan nagyok. Téged már innen az Isten se tud kiemelni. Ezt már nem lehet megbocsátani. Innen nincs újra kezdés. Legjobb helyről nem is álmodozol. Akkor ez egyáltalán nem Istentől eredő bűntudat, hanem a gonosztól van. És ilyenkor a keresztény embernek azt kell mondani, hogy távozz tőlem, Sátán, én az Isten gyermeke vagyok, akit ő végtelenül szeret, örök szeretettel alkotott. A gyöngeségeim ellenére is szeret, az ő szeretete nagyobb az én bűneimnél, botlásaimnál. Ő fölemelni akar és megtisztítani akar. A Szentlélek ebben segít, véd minket, véd a gonosztól, és föl akar minket emelni. Azért is említem ezt, mert nagyon sok ember a kereszténységtől azért távolodott el, mert úgy érzi, hogy ez egy boldogság ellenes vallás. Hatalmas nagy terheket rak az emberre, bűntudatot, negatív érzéseket, amitől legjobb lenne valahogyan megszabadulni. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a kereszténység nem enged boldognak lenni. Teleteszi a boldogság útját lelkiismeret furdalással, bűntudattal, keserűséggel. Ahogyan egyszer egy pogány filozófus Nietzsche megfogalmazta, a kereszténység megmérgezte a szerelmet. A legegyszerűbb utat, ahogy az ember boldog lehetett volna, a férfi és a nő közti szerelmet megmérgezte, teletette tilalomfákkal, törvényekkel, bűntudattal, lelkiismeret furdalással. Nem engedi azt, hogy az ember szabadon, boldogan kiélhesse ezt a legegyszerűbb útját a boldogság felé. Első látásra talán úgy is tűnhet, mintha ez igaz lenne. Ha nézzük az ókor emberét, a kereszténység előtti korokat, teljesen szabadon ábrázolták a testi szerelmet. Istennőnek tartották Vénuszt, Afroditét. Hatalmas ünnepeken meg is élték a testi szerelmet, minden látszólag minden lelkiismeret furdalás nélkül. A kereszténység, és hát maga a Biblia gyökeresen ez ellen fordul, és védi a házasság szentségét, tisztaságát. Látszólag, mintha ebben a vádban lenne valami igazság. És hát valóban volt a kereszténységnek néha olyan téves értelmezése Szent Ágoston nyomán például, ahol azt gondolták, hogy a bűn egyik legfőbb csatornája a testi szerelem, ami továbbadja az áteredő bűnt. A testi szerelem eleve gyanús. Teljesen félreértették a Biblia üzenetét. A Biblia arra tanít, hogy a testi szerelem is Isten teremtménye. Az Úristen akarta az embert férfinak és nőnek. Azt akarta, hogy ilyen módon is az ember élete kiteljesedhessen. A testi szerelem önmagában teljesen tiszta, gyönyörű, az Úristen alkotása, akarata. A Bibliának van olyan könyve, az Énekek éneke, amely elejétől a végéig a testi szerelmet énekli meg. Valójában, amikor az ókori ember a testi szerelmet ünnepelte, ezeken a gyakran orgiába fulladó ünnepeken, igazából nem a szerelmet magasztalta föl. Ezek az ünnepek olyan módon tudtak működni, hogy voltak fizetett, prostituáltak, rengeteg nő, akit ilyen szempontból kihasználtak, megaláztak. Ez egyáltalán nem a szerelem fölmagasztalása volt, hanem a szerelem besározása. Ahogyan a mai korunknak a szexualitás kultusza sem a szerelem fölmagasztalása. A pornográfia, a prostitúció egyáltalán nem a szerelem fölmagasztalása, hanem pontosan ennek a besározása, tönkretétele, megalázása. A Biblia ezzel szemben, amikor ezeket a bűnöket elutasítja, a szerelem igazi kincsét fölemeli, fölmagasztalja. A Biblia egyenesen arra tanít minket, hogy a házasság szentség, Isten által adott hatalmas ajándék. A házasságot Isten köti egybe, nem csak egy emberi szerződés. Ezt mondja Jézus, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A házasságban két ember szerelmében maga az Istennek a végtelen szeretete jelenik meg. A Biblia arra tanít, hogy A szerelem, ha igazi, akkor egy másik emberi személyhez vezet, aki végtelen tiszteletet, szeretetet, odaadást követel és érdemel. A szerelem, ha igazi, akkor nagyon hamar megszületik benne a vágy a teljességre, a teljes odaadásra, a végérvényes, kizárólagos, feltételek nélküli, egész életen át tartó odaadásra, hűségre, szerelemre. A Biblia egyáltalán nem elveszi, lealacsonyítja a szerelmet, hanem megmutatja ennek az igazi méltóságát. Ha valaki képes megtalálni az egyetlen férjet vagy feleséget, akit egy életen át egész szívével tud szeretni, szolgálni, boldogítani, akkor az nem boldogságot veszít, hanem pont boldogságot talál. A kereszténység nem elvesz az ember boldogságából, hanem a boldogság helyes útját mutatja meg. A helytelen bűntudat nem keresztény eredetű. A kereszténység nem gúzsba köt, hanem megtanít a szeretet, az önátadás, a kiteljesedés útjára. Isten törvényei nem akadályok, hanem az élet útját mutatják. Nemrégiben olvastam egy házaspárról, akik második gyermek után teljesen készületlenül, váratlanul szembesültek azzal, hogy harmadszor is a feleség áldott állapotba került. És kiderült az egyik terhességi vizsgálaton, ezt mondta az orvos, hogy a gyereknek nagyon súlyos genetikai hibája van. El kell ezt a gyereket vetetni. Még hála Istennek időben vannak, gyorsan ezt elintézik. Az édesanyja, aki akkor még nem nagyon volt vallásos, teljesen meg volt ezen döbbenve, hogy ilyen könnyedén az orvos erről dönteni akar, hazament, és néhány órás beszélgetés után a férjével arra jutottak, hogy ezt a kicsi gyermeket a Teremtő Isten rájuk bízta. Ha ők nem szeretik, akkor senki nem fogja a világon szeretni. Az asszony villámgyorsan orvost váltott, vállalta ezt a harmadik gyermeket is, és aztán 7 hónappal később egy makk egészséges kisfiú született. A kisfiúnak a Mátyás nevet adták, mert Isten ajándéka volt ő. És a kisfiú, ahogy fölcseperedett, bekerült egy kis óvodás hittancsoportba, elkezdett minisztrálni járni, nagyon megszerette. Annyira, hogy egy idő múlva belelkesítette a 2 nagyobb testvérét, és ők is elkezdtek járni. Akkor már a szülők kicsit szégyelték magukat, meg hát illett is a 3 gyereket elkísérni, ők is elkezdtek járni a templomba. Lassanként a miséken gyakran átforrósodott a szívük. Megtelt örömmel, békével, távlattal. Annyira, hogy egy jó 2 évvel később úgy érezték, hogy van hely a családjukban még egy gyermek számára, és vállalták a 4. gyermeket is. Isten nem gúzsba köt, hanem beteljesíti az életünket, a boldogság útját mutatja. Az Isten törvényei nem embertelenek, hanem ellenkezőleg az élet útját, a kiteljesedés útját mutatják. Egy másik házaspár írta le, hogy nagyon helytelen módon, akkor még nem voltak hívők, spirállal védekeztek a termékenység ellen. De ennek ellenére megfogant egy kicsike élet. És ahogyan ez kiderült, az orvos itt is gondolkodás nélkül azt mondta, hogy el kell vetetni. Így fogalmazta meg, hogy ilyenkor rutinból a gyereket elvetetjük, elveszük. Ez az anyuka is teljesen meg volt ezen döbben. Mi az, hogy rutinból? Hát se gondolja, hogy ezt a kicsi gyereket meg lehet-e menteni, vagy mik a lehetőségek? Ez az anyuka is úgy döntött, hogy megtartja a kisgyermeket. Hála Istennek itt is egy teljesen egészséges, gyönyörű kislány született. A családnak ez lett a nagy kincse, nagy ajándéka után, még 2 kicsi testvér követte, és lassanként ez a házaspár is megtalálta a hitet, az életük kiteljesedett. Milyen jó lenne, ha eljutna a társadalmunk is ide, hogy felismerjük Isten törvényei nem megnyomorítanak, hanem kiteljesítenek, boldoggá tesznek. Milyen jó lenne, ha a szülészorvosok felismernék azt, hogy ők nem arra kaptak küldetést, megbízatást, nincs arra hatalmuk, hogy élet és halál fölött bíráskodjanak, ítéljenek, döntsenek. Senki nem hatalmazta fel őket erre. Az élet szent, az Úristen ajándéka, minden emberi élet végtelen érték. A kicsi éppen csak megfogant gyermek élete az édesanyja méhében, egy maga tehetetlen idős ember élete a betegágyon, Isten számára végtelen érték. Senkinek nincs hatalma fölötte halálos ítéletet kimondani. A szülészorvos nem is valami fajta nemesítő az emberiség családjában, akit ezzel bíztak volna meg. Az ember nem olyan, mint az élővilág valamelyik fajának az egyede. Az ember Isten képmása. Végtelen érték minden emberi élet. A betegé is, a sérülté is, a fogyatékosé is. Az orvosnak a feladata, küldetése egyes egyedül az, hogy gyógyítson, hogy az életet szolgálja. Mennyire fontos lenne, hogy a szülészorvosok is ezt felismerjék, és ne akarjanak más tenni, mint ami a küldetésük. Isten törvénye az élet útja. A Szentlélek ezt védi, ő a védőnk, védője az életnek, védője a családnak, védője a házassági hűségnek, a szeretet titkának, az élet titkának, amelyet Isten a házastársakra bíz. Miközben hallgatjuk a Bolnár Gész együttes énekét, kérjük azt, hogy valóban a Szentlélek töltse be a szívünket, a családjainkat, a társadalmunkat. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Jézus a búcsú beszédében, miután beszélt a vígasztaló, a védő, Szentlélek eljöveteléről, utána szól arról, hogy a tanítványokat üldözések várják, és ezen ne lepődjenek meg. Ahogyan mondja, ha engem üldöztek, ha engem gyűlöltek, akkor titeket is üldözni fognak. Ha gyűlöl majd titeket a világ, ezen ne lepődjetek meg, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha megjelenik a világban a világosság, a ragyogó fény, akkor nagyon természetes, hogy megjelenik mellette a sötétség is. Ha üldöznek minket, ez egy jó jel. Azt jelzi, hogy hitelesen éljük Jézus evangéliumát, az ő fényét. Hogyha a világból valók vagyunk, ha hasonlítunk a világhoz, mondja Jézus, akkor mint övéit szeret minket a világ. De ha nem vagyunk a világból valók, ha valóban Isten törvénye szerint élünk, mennyei törvények szerint Jézus útján járunk, akkor a világ kivet minket magából és gyűlöl minket. Igen gyakran egy jó jel az, hogyha ellenünk üldözés, vádaskodás támad. A langyos keresztények valamilyen mértékben a gonosz karmában vannak. Őket nem támadja, a szenteket támadja, azokat, akik ragyogó fénnyel élik a krisztusi utat. Nem véletlen, hogy a kommunista diktatúrának a fő célpontja II. János Pál pápa volt. Őt akarták elpusztítani, mert hatalmas erővel hordozta Krisztus fényét, az ő szabadságát. A mai egyház tudja bátran védeni az életet, tud kiállni az evangéliumért, az üldözöttekért, a szegényekért, akkor természetes, hogy nagyon sokan ellene fognak fordulni. A mai korunknak a leginkább üldözött keresztényei a közel-keleti keresztények, akik ebben a néhány utóbbi évben százával, ezrével adták az életüket Jézusért. Előttünk járnak az életszentség útján. A mai kornak a vértanúi és hősei ők. És gyönyörű ezeknek a közel-keleti keresztényeknek az életében, hogy nincs a szívükben semmi bosszúvágy. Amikor a libiai tengerparton kopt keresztényeket öltek meg, nem sokkal később az egyik édesanyjával, családtagjaival készült egy interjú, és a riporter kérdezte, hogy nincs magukban bosszúvágy, harag, gyűlölet. Mire a megölt kereszténynek a bátyja mondta, hogy fájdalom, szomorúság nagyon sok van a szívünkben, de gyűlölet nincs. Jézus erre tanít minket, hogy szeressük még az ellenségünket is, imádkozzunk üldözőinkért. Mi is ezt tesszük, imádkozunk a testvérünk gyilkosaiért. Kérjük, hogy lássák be a bűnöket, hogy megtérjenek, és Isten országába eljuthassanak. Vagy hogy nemrégiben a templomokban történt robbantások után szintén egy hozzátartozó mondta, kérjük azt, hogy belássák, hogy mi soha nem akartuk őket bántani. A mi szívünkben nincs gyűlölet. Gyönyörű példáját adják ezek a keresztény testvérek a megbocsátásnak, az ellenség szeretetnek. Kérjük mi is ezt a mai napon, ha üldözést szenvedünk is Krisztusért, a szívünkben mindig maradjon meg a megbocsátás, a jó indulat, a jó akarat. Képesek legyünk imádkozni és áldást kérni a minket átkozókra vagy üldözőkre is. Ezt a szeretetet kérjük a Szentlélek Úristentől.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.